Szeretettel köszöntöm kedves paptestvéreket, kedves testvéreket. Ünnepre készülni önmagában öröm, hiszen a készületben benne van az ünnep maga, benne van az Istennek az ígérete is, benne van az embernek, akár csak töredékesen is, de a maga készülete. Az ünnepet az Úristen adja nekünk, hogy felemelje a lelkünket. Ezért most a szentmise elején is hozzáfordulunk, mert ő irgalmas, készséggel megbocsát nekünk. Abban az időben Jézus megjelent a 11-nek, és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni. A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Kedves testvérek! Ezen a három esti alkalmon közösen készülünk fel templom búcsújának az ünneplésére, Gyertyaszentelő Boldogasszony megünneplésére. A templom búcsú egy különleges alkalom, hiszen jellegzi a közösséget, mint ahogyan egy név is. Úgy a templom védőszentjének vagy ünnepi alkalmának a megünneplése valahogyan jellemző és meghatározza magát a közösséget is. Lelki gyakorlattal készülünk fel a templom búcsú ünneplésére, ami ajándék, Istennek az ajándéka, és benne ünnepeljük a közösség emberi erőfeszítését is. És ez a lelki gyakorlat, ami ennek az ünneplésének fölkészít bennünket, Istennek a csodája bennünk. A lelki gyakorlatot mindenki maga végzi, a Szentlélek sugallatára hallgatva. A fölkészülési elmélkedések segíthetnek. De hogy mi történik bennem, milyen új elhatározások születhetnek meg, az csak is rajtam múlik. A három estén olyan témát szeretnék érinteni, témákat, amelyek az új evangelizációnak a gondolatát fejtik ki más-más megközelítésből. A mai estén a remény evangéliumáról szeretnék beszélni, holnap a hirdetésnek a módjáról, és vasárnap a föltámadott lét jellemzőiről szeretnék néhány gondolatot kiemelni. Ebben az esztendőben egyházmegyénkben a legtöbb közösségi alkalmon, igehirdetésben, ünnepre való felkészülésben, Péter apostol leveléből vett, második leveléből vett gondolatot próbáljuk hangsúlyozni, a remény evangéliumát hirdetjük nektek. Jézus Krisztus evangéliuma számunkra reménységet jelent. Miben áll a mi reménységünk? Testvérek, amikor reményről beszélünk, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy milyen helyet foglal el életemben a jövő. Mi az a jövő, ami ott van a szívemben, ott van a döntéseimben, ott van szándékomban. Milyen helyet foglal el az életemben a jövő, mégpedig az abszolút jövő, ami nem a holnapra irányul, nem a jövő évre, nem egy életszakaszra csupán, hanem az életem egészére. Éppen ezért a reménységünk túlmutat az emberi lét keretein. Ott van mindannyiunkban a reménykedés, és pontosan tudjuk, ez sokkal több, mint pusztán az az emberi lét, amit általában leegyszerűsítve megélünk, ahogyan beszélünk erről. Szinte minden idegszálunk tiltakozik az ellen, hogy ennek a földi életnek ne legyen beteljesülése, ne legyen folytatása. Remény túlmutat ezen földi élet keretein. Amikor reménykedünk, akkor ezzel együtt megvalljuk, hogy az Isten hűséges. Ő, amikor ígéretet tesz, akkor ezt az ígéretet betölti, megvalósítja. Betölti, mint ahogyan betölti a szívünkben lévő vágyakat is, önmagával. És beteljesíti azokat. Ugyanakkor a remény és a reménykedés az nem egy automatikus részesedés a jövőből, az abszolút jövőből. Tennünk kell érte a döntéseinkben, a mindennapi cselekedeteinkben, vágyainknak a kezelésében, kapcsolatainknak az ápolásában. A remény evangéliumát hirdetjük nektek, és elsődlegesen önmagunknak. Mert az evangéliummal való találkozásból következik a misszió, következik a hirdetés. Remény evangéliumát hirdetjük nektek, és a reményről megvalljuk egyházunk tanításával, a remény isteni erény. És ebben az erényben Istentől kívánjuk és várjuk az örök boldogságot. Nem kisebbet, nem kevesebbet, mint az örök boldogságot. Nem tudunk megelégedni kevesebbel. Még akkor sem, ha néha talán jobb lenne, egyszerűbbnek tűnne, hasznosabbnak, kézzelfoghatóbbnak. Bizalmunkat Jézus Krisztus személyébe, Jézus Krisztus ígéreteibe vetjük. És a Szentlélek segítségére hagyatkozunk, és ezáltal reméljük, hogy ajándékul megkapjuk az örök életet, és ehhez megkapjuk, ami nagyon fontos, a végső álhatatosságnak a kegyelmét. Hogy kitartunk mindvégig, és a legfontosabb döntésünkben is az Úr mellett fogunk dönteni. Éppen ezért azt valljuk, és ebben akarunk megerősödni, ebben a pár napban is, hogy a reményünk célja az üdvösség, az életnek a teljessége, az életnek a kiteljesedése, hiszen az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Olvassuk a második Timóteus levélben. Az üdvösség az Isten élete. Az az élet, amit az Isten kezdettől fogva az embernek akar adni, ajándékozni. És ha mi máshol keresnénk, ha mi elfordulnánk tőle, ha mi homályos látásunkkal rosszul ismernénk fel, akkor is újból és újból nem szűnik meg adni önmaga életét. Ebben reménykedünk. Az életünk Istenben válik teljessé. A reménységünknek az alapja Jézus Krisztusnak az élete, az ő tanítása, és amiben valójában kapaszkodunk, Jézus Krisztusnak a föltámadása. És ezáltal érthetővé válik Jézus tanítása a boldogságokról, az ellenség szeretetről, a búzamak törvényéről. Érthetővé válik az áldozatnak az értelmetlensége itt a földi élet keretei között, és az áldozat életet terem. És éppen ezért olyan fájdalmas, amikor akár egyének, akár én magam valamelyik nehéz életállapotban, akár közösség, akár egy társadalom, akár egy kultúra reményvesztettként él. Úgy él, mintha nem lenne reménysége. Úgy él, mintha nem lenne jövője. A remény életet ad. A reménytelenség pedig kizárja a jövőt. és fordítva is igaz. Amikor nincs magam előtt jövő, nincs olyan jövő, ami lendületet adna, ami cselekvésre ösztönözne, ami lelkesítene, ami boldoggá tenne, akkor megérint a reménytelenség. Amikor rosszul ítélek, rosszul döntök, amikor rossz kapcsolatokba bocsátkozom, mert nincs előttem az Istennek a jövője. Ezért figyelmeztet bennünket Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, ne éljetek úgy, mint akiknek nincs reménységük. Ne éljetek úgy, mint akinek nincs jövőjük. A remény evangéliumát hirdetjük nektek. Hirdetjük önmagunknak. És ebben a három napban különös módon is ezt tesszük. Nyilvánvalóan fontosak az elméleti megfontolások a reménnyel kapcsolatban, de fontosnak ítélem a gyakorlati, megvalósítható következményeket is. Ezek közül szeretnék néhányat kiemelni. Hogyan a remény evangéliuma az evangélium? Hogyan hirdetjük ezt önmagunknak, testvéri közösségünknek, egymásnak is, és a világnak? Testvérek, meggyőződésem, hogy tudatosan, szinte eszelősen kell hirdetnünk, vallanunk önmagunk számára is, hogy ennek az emberi létnek van értelme, van célja. És a célja nem más, mint az Isten. Oly könnyen belopódzik közösségeinkbe, szívünkbe az értelmetlenségnek a tapasztalata. Nincs célja az életnek. Sokan ezt elvileg is hirdetik. Sokan a gyakorlatukból következően hirdetik. És mégis valljuk, és örömmel tesszük ezt, ennek az életnek Istentől akart célja van. Mint ahogyan hirdetjük a remény evangéliumát akkor is, amikor valljuk, hogy ennek az életnek van racionalitása, értelme van, értelmes rendszere van. Minden, amit megélünk, amit tapasztalunk, az a világ, ami körülvesz bennünket, ebben az Istennek a csodálatos rendje valósul meg. És ez a csodálatos rend akarja tágítani az embernek az értelmét, a keresését, a kutatását, mert értelmünk keresi az Istennek a világát, keresi a rendet. Van egyfajta racionalitás, ami nem pusztán bizonyos dolgoknak az összességét jelenti, nem tömegeknek a súlyát jelenti, hanem hogy életünkben rend van. Az Isten úgy teremti meg, és úgy teremti újjá az embert, hogy ennek az életnek van rendje. És ebből következik, és ezt valljuk, és ezt akarjuk hirdetni önmagunknak is, testvéreinknek is. Ennek az életnek, ami az emberi létünk, van normalitása. Testvérek, éppen nekünk keresztényeknek feladatunk ez. Az életnek az Istentől akart normalitását őrizzük és óvjuk. Az Istentől akart rendjét, ami az élet rendje, amiben benne van a születés, benne van a fejlődés, a növekedés, benne van sajnos az elbukás, de benne van a fölemelkedés, és benne van az újjáteremtés, benne van a meghalás, de benne van az új életre való támadás, föltámadás. És benne mindaz, amit az Isten az ember életébe beleír, a törvényeivel, szándékával, ez az embernek jó, embernek megfelelő. Persze, nagyon sokszor sebzetten tapasztaljuk ezt meg, sokszor küzdelem által tapasztaljuk meg, de mégis az Istennek a törvénye, az emberi létnek ezt a normalitását óvja és védi. És nekünk keresztényeknek, mert Jézust ismerjük, mert az ő személyéhez kapcsolódunk, ismerjük az ő törvényeit, kötelességünk védeni az életnek ezt a rendjét. A remény evangéliumát hirdetjük akkor is, amikor mindezekből következően az élet méltóságát hirdetjük. A gyermekkorét, az ifjúkorét, a felnőtt embernek a méltóságát, a betegséggel küszködőnek a méltóságát, az idősödő embernek a méltóságát, és a halál előtt álló embernek a méltóságát. Remény evangéliuma ez. Van jövője a gyengének, van jövője az elesettnek, van jövője a gondokkal küzdőnek, és ezzel, és ezt mi úgy tudjuk segíteni, ha egymás mellett állunk. Testvérek, amikor a remény evangéliumának a hirdetésére vállalkozunk, és keressük közösségeinkben, hogyan tudjuk ezt még hatékonyabban tenni, akkor jó magunk előtt is tisztázni, reménységünk a teljes emberre irányul. Az értelmére, érzelmeire, akaratára, kapcsolataira, az emlékeire, minden, ami az emberhez tartozik, a reménység ezt átjárja, formálja és alakítja. És az egész emberre irányul. Életének minden szakaszára, életének minden rezdülésére. És ez számunkra Jézus Krisztus. Ugyanakkor a remény evangéliuma hirdetése közben magunk számára is tudatosítani kell, hogy az egyház reménysége az alapvetően örvendező remény. Az örömhír hirdetése. Nem pusztán egy meggyőződés, nem pusztán egy ténynek a megélése, hanem mindezt örömmel is akarjuk tenni, mert számunkra ez tárja föl a jövőt, az abszolút jövőt, az örök életet az Istenben. Az örvendező reményt éljük meg a szenvedésben is, úgy, ahogyan hallottunk a rómaiakhoz írt levélből a mai szent leckében. Reménységünket megőrizzük a szenvedés közepette is. Reménységünket megőrizzük az elmúlás, a törékenység megtapasztalásának az idején is. Örvendező a mi reménységünk, azért, mert a várt ajándék olyan nagy, hogy már a jelenünket is átformálja. Van-e okunk kétségbe esni? Van-e okunk engedni, hogy meglepje lelkünket a borulátás? Van-e okunk arra, hogy a gyengeségünket engedjük úrrá lenni önmagunkon? Nyilván nincs. Nincs, mert ismerjük Krisztust. Ismerjük az ő halálát és föltámadását, és az ő ígéretét, aki bennem bízik, bennem hisz, velem együtt élni fog. Ez az örvendező remény mindannyiunkat józanságra is int. Józanságra a tekintetben, hogy nyerjük meg a világtól való szabadságunkat. Benne élünk ebben a világban, Istentől kaptuk, örüljünk neki, és mégis ugyanakkor távolságot kell vennünk, mintha benne sem élnénk, mintha bármikor készek lennénk átlépni az Istennek a színe látására, mert erre hív bennünket. A remény az egyház kezdetétől fogva szimbólumként a horgonyban jelenik meg. Horgony jelenti számunkra azt, hogy már a túlpartról nyerjük az erőnket, már átvetettük, és a biztos pont ott van, oda át van. Mi még itt éljük az életnek a küzdelmeit, éljük a mindennapoknak a szolgálatát, de a biztos pont már a túlparton van. Erre utalnak az ünnepeink, erre utal a liturgiánk, erre utal a közösség életünknek a megszentelése, és erre utal mindaz, amit a keresztény hitünkben ajándékként felfedezhetünk. Amikor készülünk annak megünneplésére, hogy fölfedezzük mi is Jézus Krisztusban a világ világosságát, aki megjelent közöttünk, akkor a reménységet állítjuk magunk elé, hogy elmélkedjünk azon. A reménység imára buzdít bennünket, és természetesen szolidaritásra ösztönöz. Őrizzük testvérek egymásban a reménykedést. Ha valaki elgyengülne, valaki reményvesztetté válna közösségeinkben, akkor mindig legyen olyan testvér, aki mellé áll, aki csak elérhető lesz számára, és pusztán a létével, pusztán a jelenlétével, pusztán a közelségével hirdeti, van értelme, van méltósága az életnek, van jövője az embernek, és az a jövő nem más, mint az Isten maga. A remény isteni erény, a hittel és a szeretettel együtt. A reményt a hittel szemléljük, a szeretet cselekedeteiben éljük meg. A remény bizonyosság. Jézus Krisztus második eljövetelének a bizonyossága, és éppen ezért számunkra a remény az üdvösség is. Adja Isten, hogy bátor bizalommal tekintsünk az Úrral való találkozásra. Ez legyen a bizonyosság az életünkben, amely formálja, alakítja, örömmel tölti el döntéseinket, lelkünket, vágyunkat, érzelmeinket, akaratunkat, és örömmel élhetjük meg testvéri kapcsolatainkat is. Amen. Kedves testvérek, mai estén a reményről elmélkedtünk, és hogy hol van az én reménységem, hol van az én reménységem forrása és célja, azt három nagyon egyszerű dologgal tudjuk lemérni, akire vagy amire időt, pénzt, áldozatot fordítok, ott van valójában az én reménységem. Talán a mai estén, holnapi napon érdemes áttekinteni ilyen szempontból is vágyaimat, cselekedeteimet, céljaimat, és keressem, kutassam, mire fordítok időt, pénzt, és mitől nem sajnálok áldozatot, mert ott van az én reménységem.